Tehát a vendégem Paulinyi Tamás, pszichkutató, író, költő, egyébként azt is hozzá kell tenni. Hány verses köteted jelent meg?
Verses kötetből a három, a legutóbbi az tavalyi.
Gratulálok hozzá, és van egy regény, amit 24 évig írtál?
Igen, ez egy nagyon friss regény, 99-ben kezdtem el, és ez nem azt jelenti, hogy 24 éven keresztül napi 8 órában írtam, szépen néznek ki, hanem bizony nagyon hosszú szünetekkel, tehát mire ez a könyv megszületett, közben 9 másik is, vagyis hogy a 9 másik tényleg megszületett, na hát ez egy ilyen könyv, időutazás.
És ez ezzel együtt 10 könyv, plusz a társszerzőként, amikben részt vettél.
Így van, meg hát ugye cikkeknek a több százas.
Szóval mondhatjuk, hogy grafomán vagy egyrészről, másrésztről meg van valami folyamatos megfejtés vágy benned.
A grafomán az nem igazán stimmel, meg kell emberelni magam, hogy írjak, de a megfejtésre való törekvés nagyon is. És épp ezért foglalkozom többek közt parapszichológiával.
Amiről ma beszélgetni fogunk, előtte viszont összefoglalom, hogy nagyjából a te ebben a tudományágban végzett munkádat, hogy 1990-ben alapítója voltál a Magyar Narkológiai Társaságnak, és még ugyanebben az évben csatlakoztál a Magyar Parakutatási Tudományos Társasághoz. Körülbelül, hogy erre az időszakra tehető az, hogy te a kerámia művészet után elkezdtél parapszichológiával foglalkozni. 92-ben ott voltál az Aion Társaság megalakulásánál. Ez mivel foglalkozott pontosan?
Gyakorlatilag azzal, amivel én ma is, tehát az érzékszerven túli észlelésekkel, telepátia, jövőérzékelés, és a többi, és a többi. Ez egy alapítvány volt, nagyon neves, elismert tudósokkal háttérben, de hát sajnos ez hosszú távon nem működött. Ez egy szerencsétlen szakma, tehát az ezotériában túlvonalas, tudományos életben túl lila, úgyhogy onnan saját magam tolom tovább a szekeret. Ez 94-ben gyakorlatilag megszűnt.
Azt mondják, az anyag nem vészel, csak átalakul. Gyakorlatilag ez átalakult.
Átalakult, igen, átalakult, és itt éppen az a nagy kaland, hogy meddig anyag a világ, és honnantól tudod, de ezt majd később közelebbre megnézzük.
Lehet, hogy maradunk 8 után is, jó?
Van benne anyag, viccesen hozzáteltem.
Végtelen. És akkor van még egy fontos állomás, 97-ben Szepesi Máriával és László Ervin professzorral együtt megalapítottátok a Szintézis Szabad Egyetemet, ami viszont mai napig működik.
Így igaz, ennek az igazgatója vagyok, vezetője vagyok, és ennek az iskolának az alapvető célja, hogy az emberi kultúra tudását gyakorlatilag a kezdetektől, tehát az ókori filozófiáktól, a vallásfilozófiákon át a mai modern alternatív pszichológiáig integrálja, szintézisbe hozza, elsősorban önismereti céllal.
Milyen érdekes az integráció, hogy a mesterséges intelligenciáról most már majdnem minden adásban, legalább hetente biztos kétszer előjön, és hogy vajon az mennyire tudja majd ezt a fajta tudást összegezni, egyáltalán majd tudományáként tudja kezelni.
Nagyon-nagyon aktuális kérdés ez, hogy meddig fejlődik a mesterséges intelligencia.
Te félsz tőle?
Nem. Igazából nem, mástól félek. Körbenézek itt a nagy politikában, meg az egyéb globális problémákban. Lehet, hogy csúnya meglepetés lesz, lehet, hogy kellemes. Engem inkább az izgat ebbe a kérdés, hogy tudatra ébredhet-e egy nagyon komplex számítástechnikai informatikai rendszer. Tehát ez a kérdés engem jobban izgat.
De te, aki az emberi tudat alattival, meg tudat felettivel foglalkozol, az engem meglep, hogy ez például a félelmet generál benned.
Hogy mondjam, nem a mesterséges intelligencia. Tehát én más nagyon beszélyeket látok az emberiség sorsát illetően. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom viszont, hogy egyidejűleg egy olyan forradalmi paradigmaváltás előtt állunk a tudat lényegét illetően, ami ezt az egészet egy kozmikus állandóvá terjesztené ki, és alapvető összetevőjévé az univerzumnak, a létezésnek, a valóságnak.
Mielőtt az első témánkba belecsapunk, egy átfogó kérdést engedj meg, mennyiben, szerintem ez érdemes tisztázni, hogy mennyiben ezotéria és mennyiben tekinthető tudománynak a pszichkutatás?
Hát ez valójában két teljesen külön dolog. Tehát én azt szoktam mondani, hogy létezik tudományos parapszichológia, és létezik egy, hát mondjuk úgy populáris parapszichológia. Tehát a tudomány arról híres, hogy megvannak a maga játékszabályai. Kísérleti, kutató munkát végez, megismételhető eredményre vezető kísérletekkel. A populáris parapszichológia, rengeteg ember lengeti a névjegyét, hogy ő parapszichológus, szelleműző, Yeti látó, mit tudom én, Siriusi, Madonna szakértő, hát az nem igazán az én világom. Tehát ott a tudományosság nem nagyon rúg labdába, én mindig is egy kritikus elme voltam, és maradok is tisztelettel.
De ez milyen érdekes, hogy magát a pszichkutatás, meg a paranormális tevékenységeket mindenki egy kalap alá veszi, vagy legalábbis a legtöbb ember ezt egyként kezeli.
Ezzel még nincs gond. Tehát a tisztázzam nagyon röviden, hogy mit jelent a parapszichológia, vagy a paranormális jelenség, vagy paranormális képesség. Rettentő röviden azt jelenti, hogy nem ismerjük a fizikai hátterét a jelenségeknek, eseményeknek. Szigorúbb definícióval a tudományos parapszichológia az élőlény és a környezete közötti olyan kölcsönhatásokat, tehát vizsgálható, mérhető kölcsönhatásokat kutatja, amelyeket a jelen fizika szerint nem tudunk megmagyarázni. Ez egy olyan dolog, ami ideiglenes lehet. Tehát, hogyha mit tudom, 100 év múlva már látjuk, hogy esetleg milyen kvantummechanikai vagy kozmikus dolgok szabályozzák ezt, ott már ez nem fog parapszichológiának számítani.
Körülbelül egyébként egy órával ezelőtt ültem bent itt a szomszéd szobában, ahonnan kilátok a Váci útra, és te kicsit korábban érkeztél, és láttam, hogy elmentél az ablak előtt, aztán vissza, aztán megint, és képzeld el, hogy, és most nem kamuzok, volt egy déjà vu. A déjà vu az ide tartozik?
Hát ez egy vitatott kérdés, de nagyon gyakran felbukkan, ugye, ez a már mintha megtörtént volna, egyszer ez már valahogy lezajlott című pillanat. Vannak rá pszichológiai magyarázat kísérletek, nem feltétlenül parapszichológia. Adott esetben az is elképzelhető, hogy amikor lejátszódik egy jelenet előttünk, akármilyen prózai, akkor azért tűnik emlékezetesnek, mert mintha a lemezen előre ugrana a tű, aha, jövőből visszapöccen, de ez egy de elég elvont dolog.
Hiba a Matrixban, ugye ez
igen,
volt.
Igen, valami ilyesmi érzésünk van a déjà vu-vel, de nem tipikus parapszichológiai jelenség, nem igen kutatják.
Ugye a szintézis szabad egyetem egyik alaptörekvése, vagy amit kitűzött az ászlajára, hogy a lét értelmét vizsgálja. Ugye ebben megállapodhatunk, hogy szinte mindenkit érdekel a lét értelme. Akit nem, az meg valószínűleg boldog ember. De akit érdekel, az meg nagyon, vagy nagyon belemegy, és akkor egyre többet tud, de egyre kevesebbnek érzi ezt a tudást. De hogyha 8 milliárd ember megismerni az élet értelmét, vagy rájönne az élet értelmére, akkor boldogabb lenne a világ, szerinted?
Hát szerintem az élet értelme, bár ez nem egy tudományos állítás, a tudomány ezzel nem foglalkozik, az, hogy érezzük jobban magunkat, tehát hogyha rájövünk az élet értelmére, hogy jobb boldognak lenni, akkor persze, hogy boldogabbak lennénk. Én itt már inkább a buddhizmus ösvényein haladnék tovább, nem a tudomány megközelítésében.
Na igen, de a boldogság az mindenkinek mást jelent.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert egy sorozatgyilkosnak az a boldogság, amit egy nap sikerült 12 embert lelőnie. Hát ez
nincs egyetemes boldogság ezek szerint.
Véleményem szerint van, ez már inkább filozófia, mint tudomány. Én azt gondolom, hogy mint a meditatív állapotokba, megvilágosodás közeli állapotokba, az ember rá tud érezni, meg tud tapasztalni egy olyan típusú boldogságot, ami, és ez megint inkább költői allegória, szereteten, a lét szeretetén, a létezés örömén alapul, abban viszont automatikusan benne van, hogy másnak is ugyanezt kívánjuk, magyarul nem megyünk el esténként sorozatgyilkolni például.
Jó, hát ez így tudom.
Ezt le, ezt a sorozatgyilkos lezártuk.
Nagyon köszönöm, hogy rajta ragadtál a trekken. Mert hogy közben az megütött a fülemet, hogy azt mondod, hogy aggodalommal nézed a világ jelenlegi állását. Nem, nyilván nem tudjuk, hogy merre fog haladni a világ. Azt érezzük, hogy valami mérföldkőz érkezett az emberiség, de egyébként lehet, hogy ezt érezték 50 évvel ezelőtt is, meg 100 évvel ezelőtt is.
Nagyon jól látod. Én 62-ben születtem, akkor volt ugye ez a rakétaválság Kubában.
De mindig van valami, nem?
Hajszálom múlott, hogy nem írtotta ki magát az emberiség. Ugye Kennedy, Hruscsov, féle atomháború.
Hidegháború, tényleg.
És az egész történelem, hát egy siralomház. Hát ez a rengeteg szenvedés, halál, háború. Úgyhogy csak a szokásos telik. Éppen, attól még lehet aggódni.
Az én gyerekkoromban, emlékszem, a 80-as évek végéről beszélünk, emlékszem, hogy az ózonlyuk, az volt az ilyen hívó szó.
Igen, tehát, az ma, UV. Ma,
igen, az UV sugárzás, az ózon, az ózon réteg egyre elvékonyodása.
Ügyeletes aggódni való.
Igen, és egyszer csak az is úgy abban maradt, és aztán jött egy másik helyett, jött a globális felmelegedés.
Hagyjuk is ezt az aggódást szerintem.
Ez nem, de én ezzel azt akartam kérdezni, hogy pont nekem volt veled kapcsolatban egy olyan percepcióm, hogy mivel te elég sok évet beletettél a parakutatásba, a parapszichológiába, abba, amit egyébként nagyon sok ember szerintem szeretne megérteni, és azt feltételezem, hogy ha 30 éved ebbe benne van, több mint 30 éved, akkor már sok mindent úgy tekintesz, vagy sok mindenre úgy tekintesz, ami mondjuk enged téged nem aggódni.
Ebben amúgy igazad van, tehát aggodalmam jelentősen csökkent, haladok egy sztoikus nyugalom felé, beleértendő az is, hogy másképp gondolok a halálra,
gondolok a
sors nehézségére. Hogy gondolok a halálra?
Vallásos ember vagy egyébként?
Nem vagyok vallásos. Meg vagyok keresztelve reformátusnak, aztán annyi, közelebb állnak hozzám a keleti vallásfilozófiák. Valahogy máshova helyeződött bennem a létezés igazi értéke, ahol nincs nagy helye a mulandóságnak. Egyszer majd megtörténik, még az se igazán érdekelne, hogy van-e utána valami, sőt, depresszívebb hangulatomba megkönnyebbülés lenne egy materialista felfogású kioltódásba hinnem. De ezzel együtt azt gondolom, nincs ezzel semmi gond. Megszűnünk. Tehát az ember a halál félelmével gyakorlatilag a jövő elvesztésétől fél, ami egy abszurd idiotizmus, hogy én attól félek, ha már ugye nagy csütörtök van krisztusi szavakkal is, hogy mi a holnap gondja. Ne törődjünk azzal törődjünk, hogy most mit tudunk csinálni legokosabban. Tehát múltat siratni, jövőtől rettegni, na hát az maga a halál félelem.
Pedig ebben nagyon sok mindenki benne van.
Hát általánosan emberi ez az érzés. Pszichológia szerint félelmeink és gondjaink, szenvedéseink gyökér oka. A halálfélelem a tudatunknak köszönhetjük, az emberi tudatunknak, hogy egyáltalán van mulandóság tudat, egy macskának nincs ilyen értemben aggodalma, hát, hogy egyszer tudjuk. Elpusztul. Nem tartom valószínűleg, hogy elnézem őket, kettő is van otthon. Na, magyarul erre szerintem még a halál témánál visszatérhetünk, de ez a 30 év inkább jót tett nekem, mint sem a nyűgjeimet szaporította volna.
Szerinted, hogyha van magasabb valóság, ugye ez a magasabb valóság, ez a tudat, nem tudatalattiság, hanem ez már így a tudat felett történő valami, akkor az számít bármit a saját valóságunkban?
Véleményem szerint igen. Itt a magasabb valóság szót kéne, a fogalmat kéne kicsit tisztázni. Tehát amire nem csak én, hanem a parapszichológia, illetve a tudatkutatás elmúlt mondjuk úgy inkább jó 50-60 évben jutott, az, hogy a tudat nem csak lokális jelenség, sőt alapvetően nem lokális, magyarul nem az agyunkban van, lásd majd halálközeli élmények, vagy a jövő érzékelés, hanem egy megfoghatatlan, értelmileg rettentő nehezen felfogható, kvázi felhő, mint egy Google felhő, tehát nem a telefonodban vannak a címek, hanem egy információs mezőben. Tehát ilyen értelemben a testi tudatosság, amiben mi ébredünk és nappalainkba bolyongunk, az egy beszűkült, módosult tudatállapot, azt az illúziót keltve, hogy a tudatot magunkban hordozzuk, holott az eddig ismert dolgok, a telepátia, a tudat időben való kötetlensége, térben való kötetlensége, ennek pont ellent mond.
A telepátiáról majd fogunk beszélni külön, mert hogy van egy kutató labor, amit te létrehoztál, és ott például folytak kutatások,
így a telepátia. Így igaz, máig zajlanak a telepátia kísérletek.
Ez viszont nagyon érdekes, hogy abban, még mielőtt erről beszélnénk, abban mi számít sikernek? Tehát valószínűleg vannak benne kudarcok és sikerek, és hogyha ezt már csinálod jó néhány éve, akkor feltételezem, hogy ebben is vannak azért, mint a mérföldkövek, vagy vannak olyan állomások, amikről érdemes tovább menni.
Hát, hogyha erre még visszatérünk, akkor most így általánosságban mondom, hogy rég nem kell a szakmát meggyőzni arról, hogy a telepátia létezik vagy sem. Általános tudati képesség. Mindenkiben mindig működik, csak ritkán tudatosul, ritkán jön felszínre. Ezek rejtve maradnak, a legtöbbször inkább sejtésekbe, vagy a cselekvéseinket öntudatlanul befolyásoló hatásokba, de néha nagyon takra otthon, hogy egy 10 éve nem látott barátomra gondolok, és puk, csörög a telefon, és ő hív.
Igen. Ezt mivel lehet magyarázni, tudományosan?
Valószínűleg a telepátiával, amit viszont nagyon egyszerű feketén-fehéren bizonyítani tudományos kísérletekkel.
Mondasz egy példát?
Persze, hát nálunk ez úgy zajlik, hogy először is garantáltan elszeparáljuk, hogy az adót és a vevőt, az adó elé egy véletlenszerűen kiválasztott színes fotót biggyeztünk, és egy izolációs kabinban, teljesen fény- és hangszigetelt kabinban, a vevő egy relaxált állapotban megpróbálja kitalálni, hogy milyen az a kép, amit néz az adó. Az adó lehet a szomszédhelyiségbe, lehet a szomszédvárosba, lehet egy másik kontinensen, ad abszurdum, egy másik égi testen, és nem az UFO-kra gondolok.
Másik bolygón, a Marsra.
Szándékosan nem bolygót mondtam, a Holdra gondoltam. Ja. 384 000 kilométeres átlagtávolságával. És végeztek ilyen kísérletet az Apollo 14-es küldetésen, Edgar Mitchell telepátia kísérletet hasonló módon, ugyanúgy sikeresen. Na most, Edgar Mitchell egyébként járt az én kis zuglói laboromba, ezzel mindig eldicsekszem, egy holdra szálló űrhajós ott topogott a holdos lábával, de igen,
hozott 2008-ban.
Nem hozott, és már öreg volt, de akkor is számomra ez rettentő lenyűgöző. Visszatérve a kísérletre. Elkezd beszélni a vevő, hát valamilyen szögletes, meg mit a éles, hegyes vonalak, lemegy, én jegyzetelek, én se tudom, mi van a képen, azt az asszisztens rakta ki a másiknak. Utána lerajzolja, hogy nagyjából mit képzelt, mármint a vevő, aztán kapunk egy számot, hogy melyik borítékot húzzuk elő, egy másodborítékja annak, amiből a célképet az adó elé kiraktánk, és hasonlósági alapon sorba kell rakni a képeket. Nem tudom, mennyire vagyok plasztikus így a fogalmazásban.
Abszolút.
És utána megnézzük, hogy a célkép hanyadik helyre került, ha az első helyen van. Az lehet véletlen, de statisztikusan hosszú távon az nem lehet véletlen, hogy a 25%, vagyis a negyed rész első helyezés helyett 50% a duplája nálunk, az általános. És ez mindenkinél hosszú távon működik. Tehát ez egy nagyon egyszerű, vitathatatlan tény. Egy korrekt, protokoll szerint zajló, normális, tudományos módszertan zajló, kiértékelhető kísérlet.
Most ez a módszertan, ez fejleszthető? Tehát nem tudom, hány éve tart ez a kutatás, vagy ezek a kísérletek mióta zajlanak?
Hát ez szerint, protokoll szerint, olyan 10 éve, na én 2-szer ennyi vagy 3-szer ennyi ideje foglalkozom vele, amin fejleszteni lehet, nem tudjuk, hogy működik, nem tudjuk fizikailag, mi történik. Az, amit tudunk, az, hogy milyen lelki állapotokban működik jobban. Hogy lehet létrehozni egy ilyen relaxált, mégis kíváncsi, nyitott, játékos, önfelett, önátadott állapotot, nagyjából ezek azok, amik kedveznek, amiben ez jobban működik, és innentől át lehet vinni a hétköznapba. Érezd magad így, és jobban fogsz dönteni, akkor is, ha nem tudod, hogy miért.
Ez volt a telepátia előhírnöke. A következő témánk az lesz, de mielőtt meghallgatunk egy zenét, van egy ilyen, ugye olvastam Stephen Hawkingról, mielőtt találkoztunk, néhány olyan dolgot, amit már korábban is olvastam, meg tudunk róla, hogy ez egy megrögzött ateista volt.
Így igaz.
És csak a kézzel fogható dolgokban hitt. Na most a tudományos közösség ma, az hogy áll a parapszichológiához, vagy a parakutatáshoz?
Hát nem túl jól, erősen elutasítóan, és ennek megvan azért az oka. Egyrészt olyan feltételezésekkel él, szükségszerű feltételezésekkel a parapszichológia, hogy a tudat nem csak az agyban működik, vagy talán egyáltalán nem is az agyban működik, csak összeköttetésben van. Ez sért mindenféle tudományos paradigmát. 2, a kritikátlan ezotéria, elnézést, de néha borzalmas sületlenségeivel nagyon rossz hírbe hozza a parapszichológiát, mint fogalmat a tudós közösségekbe, és ebben egyetértek. Tehát rendkívül nehéz helyzetben van a tudományos parakutatás, mert mindkét oldalról tulajdonképpen egy-egy lenézéssel kezelik.
Hát valahogy folyamatosan koptatja a partot egy ilyen félig
áltudomány. Az a baj, hogy nem is hajlandóak odafigyelni és megvizsgálni a szkeptikus tudósok ezt a témakört, mert annyi hülyeséget hallottak róla, holott lenne mit vizsgálni, mert egy jó 100 éves kísérleti anyag a 900-as évek elejétől rendelkezésre áll, tudományos módszerekkel végeze, rálegyintenek. De hát azt is mondták régen, hogy ugye levegőnél nehezebb tárgy nem repülhet, az égből nem potyognak kövek, aztán kiderült, hogy de. Úgyhogy lehet, hogy ezt is meghaladjuk majd ezt a problémásságon.